Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, ami szól hozzám a mai vasárnapon Istennek igéje, a János Evangélium a 10. részének 1-től a 21. terjedő verse.
Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aprába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló, de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtó nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony, mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem hallgatnak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akorból való, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem, ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és őrjön, mit hallgatok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét?
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy te vagy a mi őriző pásztorunk. Te, aki a világ mindenség teremtője és ura, hatalmas Isten, aki név szerint ismersz minket. Hálás a szívünk, hogy ma is hívtál bennünket, és itt lehetünk együtt, testvéri közösségben a te színed előtt. Hálát adunk ezért az új napért, az elkészített igéért, a szolgálatokért, a megterített asztalért. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és megtapasztalhattuk azt, hogy nincs más olyan védelem, olyan szeretet, olyan gondoskodás, mint a tiéd. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi mégis sokszor a magunk erejében bízva cselekszünk. Döntünk az életünk fontos kérdéseiben, és figyelmen kívül hagyunk téged. Bocsásd meg a mi önfejűségünket, azt, hogy mindig a függetlenségre törekszünk, és idegen hangokra hallgatunk. Célt tévesztettek, elveszettek vagyunk. Te mégis értünk jöttél. Vállalva a büntetést helyettünk, feláldoztad magad a Golgotán. Életedet adtad értünk, bűnös emberekért. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk most elcsendesedni, rád figyelni, meghallani a te személyes üzenetedet. Szent lelkeddel légy velünk, segíts, hogy ki tudjuk nyitni a szívünket az ige befogadására. Segíts, hogy meglássuk, kik vagyunk, és ki vagy te. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét az Új Szövetség ige szakasz kiegészítéseként az Új Szövetségből olvasom Ezékiel könyvének a 34. fejezetéből, Ezékiel 34-nek a 11. versétől a 16. versig, és aztán majd a 23. és 24. verseket olvasom Ezékiel könyve 34. fejezetéből. Mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, ahol azután beviszem őket a saját földjükre. Elgáltatni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelő legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek és kövér legelő legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én, az Úr, Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig a fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Amen. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap, ez a két ige szakasz a pásztor képét hozza elénk, ezt a jól ismert képet. Jól ismert kép a magyar lelkünkhöz is közel álló, hiszen a magyar örökségünk is tele van a pásztor képével, a különböző népmesék, meg a saját népünknek a történetéhez is, ez egy hozzátartozó kép. A pásztornak, juhásznak hívjuk inkább. A képe itt a férjem mesélte, hogy valamelyik este, amikor jött haza, akkor meg kellett várnia, amíg a bárányokat átterelik itt Hetény határában előtte, és akkor ott ugye hátul megy a pásztor, meg a pulik ugye terelik, és akkor az autók meg megállnak és utat engednek nekik. Hozzátartozik ez a magyar öntudatunkhoz, a pásztornak a képe, a bárányoknak, a nyájnak a képe. Ugyanennyire, vagy talán még inkább hozzátartozott ez a kép az ókori Izraelben és a zsidó népnek a életéhez. Úgyhogy egy kicsit erről beszélnék most, hogy hogyan volt jelen a pásztorság az ókori Izraelben, hogyan volt jelen ez aztán az Ószövetségben, és hogy Jézus miket mond saját magáról, hogyan vonatkoztatja ezt magára, és hogy ránk ez hogyan vonatkozik. A pásztorkodás azért is volt olyan fontos az ókori Izraelben, mert ugye a természeti adottságok ezt tették lehetővé. Ha megnézzük az Izraelnek a térképét, akkor egy Júdeának egy jó nagy része egy fenség, egy sziklás fenség, ahol növényeket termeszteni nem igazán lehetett, elég sziklás ott a talaj, ezért valamicske fű nőtt ott, és ott lehetett legeltetni. Ezért a kezdettől fogva Izrael népe a pásztorkodással foglalkozott, sőt már sokkal korábban már az új őshagyáknál olvashatunk erről. Ahogyan Ábrahám kijön az ősei földjéről, ő is hozza magával a nyájait. Ugye emlékszünk arra a történetre, amikor Lóttal össze is, nem összevesznek, de hát meg kell egyezni, hogy ki melyik legelőt használja. Aztán, amikor Jákob elmegy Lábán házához szolgálni, ott is ő pásztorként, béresként szolgál Lábán házában. Úgyhogy ez már egészen az ősatyák idejétől jelen van a nép életében, a pásztornak a képe. A pásztornak a feladata az, hogy megtalálja a jó legelőt, mert hogy sokat kellett vándorolni anyája, hamar leették azt a kis füvet, és akkor újra és újra tovább kellett menni. Gondoskodni kellett, hogy az ivóvizet megtalálják, felügyelje anyáját. Egyrészt folyamatosan figyelnie kellett, hogy a juhok ne kóboroljanak el, és ezt én sem tudtam eddig, olvastam most róla, hogy a pásztornak pontos eszköze volt a parittyája, és mert nem volt pulikutyája, mint a magyar pásztoroknak, hát nem a pulikutya terelte össze a nyájat, hanem hogyha egy bárány látta, hogy elkóborol, akkor a parittyájával elé lőtt a báránynak, megijedt a kőtől, és aztán vissza hátrált, és visszatért a nyájhoz. Tehát így vigyázott a pásztor a nyájra, könnyű volt a meredek sziklafalakon lecsúszni, sokat kellett vándorolni, meg kellett védeni a nyájat a mindenféle vadállatoktól, és hát a rablóktól is, akik jöttek és próbálták elrabolni a juhokat. És éjszakára pedig beterelni egy biztonságos helyre. Ezek fallal körülvett tető nélküli karámok voltak, aminek csak egy nyílás volt az ajtaja, és a pásztor a botját tette oda, és az alatt engedte be egyesével a bárányokat, hogy közben számolta is őket, meg is tudta nézni, hogy melyik milyen állapotban van, nem sérült-e meg valamelyik, nem szorul-e segítségre. És egy ilyen akkorban több nyáj is bement éjszakára. És a pásztor reggel kiállt, egyik könyvírszerzés is egy történetet, amit a szerző saját szemével nézett végig Izraelben, hogy manapság is így zajlik még ezt. A vihar elől bemenekült a két nyáj is egy szikla barlangban, és aztán, amikor elült a vihar, akkor egyik pásztor kiállt az egyik oldalra, másik a másik oldalra, elkezdték hívni a bárányaikat, és a két nyáj egy pillanat alatt külön vált egyik a saját pásztorához, a másik is a saját pásztorához, és hogy ő, mint turista is próbálta ott szólongatni a bárányokat, de hát a bárányok nyilván elszaladtak az ellenkező irányba előle. Úgyhogy ez tényleg nem csak egy ilyen szép idilli kép, amiről itt az ige beszél, hanem valóban azok a bárányok tényleg hallgattak a pásztoruk, vagy hallgatnak még most is a pásztoruknak a hangjára, azért is lehetséges, mert hogy a pásztorok nem gyakran cserélik egymást, hanem hosszú éveken keresztül ugyanazzal a pásztorral mennek a bárányok, meg a nyáj. És éjszakánként pedig, mivel nem volt ajtaja, ezeknek nincs ajtaja ezeknek az akloknak, ezért sokszor a pásztor volt az, aki saját maga ott helyezkedett el a bejárat előtt, előtt a nyílás előtt, ott feküdt végig, és tulajdonképpen a saját testével védte a nyájat. És csak úgy lehetett oda ugye bejutni, hogyha valaki a pásztoron keresztül mászott, de hát nyilván ő meg fölébredt erre, és elkergett a betolakodókat. Ugye a pásztor képen, aztán így nagyon-nagyon beleívódott az akkori népeknek az öntudatába, és ugye zsidó népnek is. Kezdetektől fogva ott van ez a kép, hogy Isten a népnek a pásztora, aki vezeti, aki védelmet ad, aki táplálja a népet. Erről énekeltünk a 23. Zsoltárban, az Úr én nékem őriző pásztorom. Ez az elejétől kezdve ott van a nép tudatában, Isten az ő pásztoruk, és hogy Isten minden népnek a teremtője, de csak Izrael népének a pásztora. Ebben is különlegesek, ők Isten választott népe. És aztán ezt a képet alkalmazták, meg a Szentírás újra és újra beszél a nép vezetőiről. Azokról a vezetőkről, akiket Isten helyezett a nép élére, és ők így a népnek a pásztorai lettek. Istentől kapták ezt a hivatást, hogy vigyázzanak a népre, hogy vezessék a népet, és ezt a hivatást úgy kellett betölteniük, mint Isten képviselői a nép körében. És ahogyan Izrael történelmét látjuk, nagyon sokszor ez nem sikerült. Ott áll Dávid király, aki maga is pásztorból lesz, mint a király, a nyáj mellől hívja el Isten, és úgy kenné fel őt Illés proféta, és aztán ő pásztorként ott áll mindig a nép előtt visszamenőleg is, hogy ő volt az igazi az igazi vezető, aki igazán Isten útján vezette a népet. De jönnek a királyok, a utódai, és műtlen pásztoroknak bizonyulnak, akik nem emlékeztetik Isten tiszteletére már a népet, sőt idegen Istenek tiszteletét vezetik be, és ezért aztán elérkezik Isten ítélete a népre. És amikor bekapcsolódunk itt az igével, Ezékiel könyvével ebbe a történetbe, akkor már Isten ítélete alatt van a nép a műtlen pásztorok miatt. Eljött az ítélet, a babiloni fogság, a babiloniak támadása, és aztán Ezékiel ebben az időszakban él, Krisztus előtt 600 körül, és a babiloniak először elfoglalják az országnak egy részét, betörnek Jeruzsálembe, deportálnak nagyon sok ember, de még nem pusztul el a város, még nem pusztul el a templom, és Ezékielt meg az akkori királyt is magukkal viszik, sok-sok fogollyal együtt. És aztán Ezékiel a fogságban próbálja hirdetni azt, hogy felesleges minden védekezés, mert ez is van ítélete, mint a műtlen pásztorok miatt. De azért az új király azért csak próbál helyezkedni, politikailag megtalálni az utakat a hatalmas babiloni birodalom ellen, de hát nyilván nem sikerül. És aztán bekövetkezik a teljes tragédia, elpusztul a város, elpusztul a templom. És amikor ez megtörténik, akkor a proféta hangja is, Isten üzenete is változik, és a vigasztalást kezdi hirdetni, és azt, hogy igen, ez megtörtént, de Isten továbbra is a népnek a pásztora marad. És ő az, aki összegyűjti a népet. Ő az, aki majd jó legelőre vezeti a népet. Ő az, aki összeszedi mindenhonnan, ahonnan ők szétszóródtak, és aki majd békességet hoz. És ő az, aki majd elküldi azt az igaz pásztort, aki úgy írja az ige, hogy Dávid az igaz pásztor. Dávid utódja, nyilván Dávid után vagyunk már itt jóval időben. Dávid utódja, Dávid leszármazottja lesz, és aki a népnek a végső és igazi vezetője lesz, a messiás. Így várták ezt a jó pásztort, aztán a fogságból hazatért nép évszázadokon keresztül, hogy majd elérkezik. És amikor Jézus 600 évvel később kiáll, és azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor azoknak, akik őt hallgatják, mindez ott van a tudatában, az emlékezetében, a szívében, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akik Isten védelme alatt élünk, és egykor nagy nép voltunk, és biztonságban éltünk, de azóta folyamatosan újra és újra elnyomók uralkodnak fölöttünk, de Isten megígérte, hogy eljön majd a jó pásztor, aki elhozza nekünk a szabadulást. Jézus kiáll és azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És ezzel azt mondja, hogy én vagyok az a megígért messiás, akit ti évszázadok óta vártok. És nyilván ezek a szavai hatalmas indulatokat generálnak, hallhattuk, hogy újra jön ezt, hogy hát az őrült, ezt ne hallgassátok, mert nincs magánban ez az ember, hogy ilyeneket mond. És mások pedig hisznek benne, és azt mondják, hogy visszautalva az előzőekre, hogy nem tudja vakszemét megnyitni az, aki őrült, egy őrült nem tud ilyet megtenni, ő Istentől való. Jézus, amikor tanítja itt a népet, akkor két képet alkalmas saját magára a pásztor életből. Egyrészt az ajtónak a képét, másrészt pedig magának a pásztornak a képét. Hogyha a juhoknak az éjjeli aklára gondolunk, ahogyan annak nincs bejárata, csak ez a nyílás, ahová a pásztor botja alatt engedi át őket, akkor ez a kép arról beszél, hogy ebben az aklóban nem mehet csak úgy akárki be. Nincs más út befelé. És a pásztor Jézus csak a bárányokat engedi be oda. Ha vadállat vagy idegen állat jön, az nem juthat be az akorba, mert csak Jézuson keresztül lehet oda, csak a pásztoron keresztül lehet bejutni. És hogyha arra gondolunk, hogy már egészen korán elkezdtek terjedni azok a tét tanítások Jézusról, hogy hát ő csak egy ember volt, aki nagyon bölcs dolgokat tanított, ő nem is igazán Isten, általán föl se támadt, csak a tanítványok mondták ezt, és aztán a teológia próbálja újra és újra magyarázni és megfogalmazni azt, hogy Jézus az Isten fia, és egyedül Jézusban van üdvösségünk. Jézus egészen egyszerűen ezt azzal a képpel fejezi ki, hogy én vagyok az ajtó. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az, aki a kereszténységnek, a keresztény hitnek a lényege. Én vagyok az, akiben, ha hisztek, akkor magatokat az Isten népének, az Isten nyájának mondhatjátok. És ma olyan könnyen álmosulnak a határok, mert minden a szeretetről szól, hogy hát csak az a lényeg, hogy szeressük egymást meg, az a lényeg, hogy tartjuk egymást tiszt szerepbe, az a lényeg, hogy tegyük a jót, és semmi más nem számít. És mindegyik, amiben hiszhet, tesszük a jót, meg szeretjük egymást, és akkor ez bőven elég. És persze nagyon fontos, hogy tegyük a jót, meg hogy szeressük egymást. De Jézus arra emlékeztetik minket, hogy attól, hogy tesszük a jót, meg hogy igyekszünk szeretni egymást, hogy nem vagyunk keresztjének. Attól vagyunk keresztjének, hogyha rajta keresztül jutunk az Atyához, hogyha ő benne hiszünk, hogyha ő az életünknek az alapja, és hogy minden tanítást, minden eszmét, mindent ezen mérhetünk le, hogy Jézus a középpontja, vagy nem. Hogy egy hitünk nem tanításokból áll, hanem Jézus követéséből. És bármi, amit tanulunk, hallunk, az ezen mérhető le, Jézus a középpontja, vagy nem. És a másik, amit ő mond arról, hogy ő az ajtó, az pedig egy egészen személyes dolog. Azt mondja, hogy rajtam keresztül lehet Istenhez jutni, az Atyához jutni. Olyan érzékletes ez a kép, ahogyan a pásztor ott fekszik az ajtó előtt, és az ő testén keresztül lehet bejutni az akolba. És mi az Isten közösségébe, a Szent, mindenható Isten elé, ugyanígy, ami jó pásztorunk, Jézus testén keresztül tudunk bejutni. Itt van előttünk a bor és a kenyér. Jézus megtört teste, kiontott vére. Az ő testben értünk elfogadott áldozatáért tudunk Isten elé jutni. Mert különben a saját nyomorúságunk, szentségtelen, koszos életünk elválaszt az Isten szentségétől. És azért tudunk Isten elé menni, mert Jézus az ő testben elfogadott áldozatával megnyitotta nekünk az utat. Jézus az ajtó, Jézus az út az Atyához. Ez az egyik kép, az ajtó képe, a másik pedig a pásztor képe, és azt is kétszer mondja el Jézus, én vagyok a jó pásztor. Két dolgot mond el magáról. Egyrészt azt, hogy életemet adom a juhokért, amiről beszéltem, hogy Jézus tudja, hogy mi vár rá. Ez nem valami sors tragédia, mert nem valami gonosz összeesküvés. Azt mondja, hogy én leteszem az életemet, hogy aztán majd újra felvegyem azt. Én teljesen határozottan követem azt, amit az Atya elrendelt, önszántamból követem, és én adom oda az életemet. Ott vannak a béhesek, akik, hogyha jön az ellenség, akkor elfutnak, és ott hagyják a juhokat. És ahogy Jézus hallgatósága ott el körülötte, ott vannak az farizeusok, akik a néptervezői, akik magukat pásztoroknak gondolják, és rajtuk azért nagyon keményen csattan Jézusnak a szava, hogy béresek. Hogy ők béresek, akik behódolnak a hatalomnak, akik próbálnak helyezkedni, akik próbálnak vagyont gyűjteni, akik elfutnak, hogyha a népről van szó. És azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én nem mentem saját magamat, hanem odaadom magamat értetek. És a másik pedig elmond a jó pásztorról, hogy jópásztorról Jézus, hogy a jópásztor ismeri az övét. És amikor a Bibliában az ismeretről van szó, az Ószövetségben az ismeret szava az egy bensőséges szeretett kapcsolatot. A férfi és a nő bensőségesebb kapcsolatára is ezt a szót használja. És Jézus itt erről az ismeretről beszél, hogy én ismerem az enyémet. És azért tudjuk, hogy ő erről beszél, mert azt mondja, hogy ahogyan az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Jézus sokat beszél az Atya és a saját maga kapcsolatáról, hogy én is az Atya egy vagyok, hogy egész személy közösségben vagyok az Atyával. És azt mondja, hogy az én is a juhaim, az én is a népem kapcsolata, az ezt tükrözi, ahogyan én az Atyával egységben vagyok. És aztán beszél arról is, hogy más juhaim is vannak nekem. És ezt is hallgatni az ókori Izraelben, a zsidó népnek, ebben is volt egy ilyen messiási áthallás, hiszen a messiásról írja azt az Ószövetség, tanították a prófétát, hogy ő az, aki majd minden néphez jön, aki Izrael népén keresztül, de minden néphez eljut Isten üzenete. Jézus azt mondja, hogy én nem csak hozzátok jöttem, hanem minden néphez jöttem. És egy nyáj lesz, és egy pásztor. És ez azt jelenti, hogy akik hozzátartoznak, hozzátartozunk, minden különbség közöttünk, az igazából jelentéktelenné válik. Persze emberileg nézve fontosak a különbségeink, mert más és más emberek vagyunk, de amikor Jézus elé állunk, akkor benne egyek vagyunk, és amikor Jézusban való hitünkön keresztül nézzük egymást, akkor tudjuk egymást a különbözőségeinkben is elfogadni. Mi az, amit ebből el tudunk most vinni magunkkal? Az első az, hogy Jézus az ajtó. Mi az, amit ez számunkra jelenthet? Belegondoltam ebbe a képbe, és eszembe jutott az, hogy nem hiszen érezzük magunkat úgy, hogy falak vesznek bennünket körül. Mi magunk is építünk saját magunk köré falakat. Falakat építenek körénk a nehézségeink, a néha szűklátó körülségünk, vagy az előítéleteink, vagy mások előítéletei, amik elérnek bennünket. És falakat emelnek a bűneink is körénk. És sokszor érezzük azt, újra és újra érezzük azt, hogy ezek a falak, saját falaink elválasztanak bennünket Istentől. Hányszor van az, hogy imádkozunk, és akkor azt érezzük, hogy a fal a falról pattan vissza az imádságunk, szoktuk ezt így mondani is, hogy visszatartan a plafonról az imádság. Ott vannak körülöttünk a falaink, és néha azt érezzük, hogy ez így teljesen bezár bennünket a saját világunkba, és vágyakozunk Isten után, kerestük Isten, de nem találjuk az utat hozzá. Távolinak tűnik, és beleütközünk a saját tehetetlenségünkbe. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és hogyha azt érzitek, ha azt érezzük, hogy nem találjuk az utat Istenhez, mert Isten távolinak tűnik, mert túlságosan szent, meg magasságos, meg fenséges. A Biblia olvasó kalauz szerint most a három Mózes olvassuk, ami a papoknak az áldozati rendtartásáról, a tisztasági, tisztulási szertartásairól szól az Ószövetségben, és ahogyan én olvasom ezt, belegondolok újra is most abba, hogy de jó, hogy Istenhez nem így kell már közelednünk, hogy nem kell mindenféle tisztulási szertartásokon fizikailag átmennünk ahhoz, hogy egyáltalán beléphessünk az Isten házának a küszöbén. Hogy milyen jó az, hogy nem úgy kell élnünk Isten népeként, hogy egy ilyen félelem és rettegés van bennünk Isten felé, mert ő szent, és mi meg szentségtelenek vagyunk. Hanem Jézus az ajtó, és Jézuson keresztül mehetünk az Atyához. És hogyha nem látjuk Istent, és belebonyolódunk, hogy Isten milyen, akkor kinyitjuk az evangéliumokat, és elkezdjük olvasni, hogy Jézus milyen, hogy Jézus mit tett, mit mondott. Tehát azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyok. A másik az, hogy Jézus ismer bennünket. És ezzel is szoktunk így lenni, hogy néha azt érezzük, hogy senki nem ismer bennünket igazán, hogy bizonyos helyeken csak egy adott vagyunk, egy alkalmazott, egy felhasználó, vagy egy szolgáltató. Jézus akkor is személyesen ismer. Akkor is személyesen ismer, amikor azt érezzük, hogy azok sem ismernek igazán, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mert ami bennünk van, arra nincsenek szavaink, és nem tudjuk elmagyarázni sem nekik, hogy mi minden zajlik bennünk. És ők sem ismernek igazán. Jézus akkor is ismer bennünket. És akkor is ismer bennünket, amikor azt érezzük, hogy magunkat sem ismerjük, megértjük igazán, vagy amikor csalódunk önmagunkban, vagy amikor meglepnek bennünket a saját gyengeségeink, és belezavarodunk a életünknek a dolgaiba, akkor is ismer. Ismer annak, akik itt és most vagyunk, a küzdelmeinkkel, a nehézségeinkkel, fájdalmainkkal együtt is, és ismer annak, aki Isten tenni akar bennünket, aki Isten tervében vagyunk, és formál napról napra, és vezet ezen az úton, hogy azzá váljunk. És a harmadik pedig, hogy az ő szeretete az mint halálig kitartott értünk. És ha a pásztor képénél maradunk, akkor Jézus a pásztor, bárányjá lett értünk, nem csak akármilyen bárányjá, aki legerészik, hanem áldozati bárányjá lett értünk. Szószövetségben a hibátlan, elsőszülött állatot vitték föl, hogy föláldozták az oltáron, és engesztelést jelentsen a bűnért. Jézus a hibátlan, egyszülött bárány, így lett áldozattá értünk. Ő, aki a jó pásztor, bárányként, Isten bárányaként lett értünk áldozat. És amikor ő erről beszél, akkor nem csak a levegőbe beszél, mert az egészen a küszöbön van már. Már nagyon-nagyon erősek az indulatok Jézus ellen, és egy rövid idő eltelik, és aztán már a utolsó vacsorán eltaláljuk magunkat, és Jézus búcsú beszédei mérik János evangéliumában, és két fejezet választ el tőle, és már ott van ennek az egésznek a feszültség, hogy ez hamarosan bekövetkezik. Ez a küszöbön áll. De Jézusban nincs ez irány semmiféle feszültség, hanem teljesen határozottan a saját elhatározásából megye felé az út felé, hogy ő az Isten bárányává legyen, ő, aki a jó pásztor. És így hív bennünket, hogy az ő vezetése alatt vállaljuk el mi is az életünknek a nehézségeit, a mélységeit, és menjünk hozzá védelemért és feloldozásért. Amen. Gyertek most, álljunk Isten elé, és valljuk meg bűneinket. Urunk, aki fiad tökéletes engedelmességével és áldozatával megszabadítottál bennünket, bocsásd meg a mi engedetlenségünket. Megvalljuk előtted, sem egyenként, sem közösen nem figyeltünk igazi, mély vágyakozással és várakozással a te vezetésedre, hanem inkább a magunk választotta utakon jártunk. Sokkal inkább foglalkoztatott minket a magunk java és ügye, mint a te országod építése. Ezzel magunkat is megszegényítettük, mert szívünk vágyai és kívánságai megcsaltak bennünket. Urunk, bocsáss meg nekünk! Megvalljuk azt is, hogy még olyankor is kudarcot vallottunk, amikor megpróbáltunk neked engedelmeskedni, mert a magunk erejében és képességeiben bíztunk, és nem hagyatkoztunk a te életet adó szent lelked erejére. Ami értelmetlen magunkban bízásunkért is, bocsáss meg nekünk! Urunk, vallást tettünk neked a mi titkos félelmeink miatt. Nem voltunk képesek arra, hogy magunkat teljesen és maradék nélkül rábízzuk a te tökéletes szeretetedre, ami egyedül képes arra, hogy kivissza a félelmet. Megvalljuk, hogy félünk emberektől, akikről azt hiszük, hogy bennünket hatalmukban tartanak. Félünk eseményektől és ismeretlen erőktől, mintha te nem vezettél volna el bennünket a te gyermekeid tökéletes szabadságára. Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, alázatosan kérünk, kegyelmezd meg nekünk, bűnösöknek, akik nem a magunk érdemében, hanem a te kegyelmes ígéretedben és fiad tökéletes áldozatában bízva jövünk hozzá. Légy irgalmas hozzánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ebben a sákramentumban tápláltál bennünket, és egybe kapcsoltál Krisztussal. Köszönjük, hogy mennyei királyságod ünnepi vacsorájának előízét adtad nekünk. Küldj el bennünket szent lelked erejével, hogy éljünk és szolgáljunk neved dicsőségére és magasztalására, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen a ti lelkedekkel. Amen.